Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunkat énekeljük. Vegyétek lejjebb az erősítést, légy szíves, mert nagyon erős. 65. Zsoltárunk első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyett testvéreim, és a 238. dicséretünket lapozzuk fel, 238. énekünket, és ennek első 7 versét énekeljük el. A 238. énekünk első 7 versét énekeljük, Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk.
Yeah.
Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Bírák könyvéből. A Bírák könyvének 6. részéből az első 12 verset olvassuk. A Bírák könyvének 6. részében az első 12 vers így szól hozzánk. És gonoszul cselekedének az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adá őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vőn a midianiták keze az Izraelen, és a midianitáktól való félelmükben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, melyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midianiták, az amálekiták és napkeletnek fiai, s rájuk törtek, és táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését, egész addig, amerre Gázában járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl, csapatostul jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltának Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak vala az Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, prófétát külde az Úr az Izrael fiaihoz, és mondanékik. Azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából. És én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezükből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondék néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emóreusok isteneit, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. És eljöve az Úrnak angyala, és leült ama cserfa alatt, mely Ofrában van, mely az Abiézer nemzetségéből való Jóásé vala, és az ő fia, Gideon, éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled, derék vitéz. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is dicsérettel és hódolattal állhatunk meg előtted, hiszen te teremtetted ezt a világ mindenséget a maga titokzatos nagyszerűségével. Köszönjük néked, hogy minden sugározza a te bölcsességedet, a te hatalmadat és szeretetedet felénk. Köszönjük néked, hogy mi magunk is a te kezeidnek alkotása vagyunk, akiket arra teremtettél, hogy téged megértsünk, hogy benned higgyünk, hogy egyedül veled és érted, és neked és belőled éljünk. Köszönjük te néked, hogy a boldogságra teremtettél így bennünket. És köszönjük néked azt, hogy te megkeresel minket az életünk folyamán, és szólsz hozzánk, és magadhoz vonod a szívünket, hogy te állj annak középpontjában, és így az életünk középpontjában is. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy bízni tudjuk benne gyermeki szívvel, ebben a hitben, irántad való bizalomban, szeretetben, reménységben, beléd való kapaszkodásunkban erősíts meg bennünket a mai napon is. És ha valakinek ez még nem alakult ki a szívébe, lelkébe, abba te építsd fel, te hozd létre ezt az irántad való vonzódást, szeretetet, odaadást, bizalmat. Köszönjük tenéket, hogy együtt lehetünk olyan különböző emberekként, fiatalok, idősebbek, és egyáltalán mindnyájan tényleg olyan mások vagyunk, De köszönjük, hogy te képes vagy szereteteddel, hatalmaddal egyesíteni bennünket a te imádatodban, a te dicsőítésedben. Kérünk, hogy tedd ezt meg a mai napon is. Könyörülj meg rajtunk, és szólalj meg, és taníts minket ma is az ígéből, és add, hogy jobban értsük az életünket, családjaink, gyülekezetünk, egyházunk, országunk életét. Segíts, hogy lássuk a te terveidet, a te útaidat, a te gondolataidat, és okuljunk belőle hittel, bizalommal. Áld meg, kérünk, élő igével a mai együttlétünket. Tekints a gyermekórákra, a kicsiket is, és a köztük szolgálókat is áld most meg. És kérünk téged, hogy minden helyen, ahol a te ígéd mai napon megszólal ebbe az országba, vagy ennek határain túl, áld meg az ígédet az emberi szívekbe. Vonjál magadhoz sokakat, építs, erősíts a hitben sokakat. Köszönjük néked, hogy ezt is tőled várhatjuk. Kérünk, áld meg most minket, szenteld meg együtt létünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a mai napra eső Heidelbergi KT-ból származó idézetet gondnokunk János tolmácsolásában.
Nagy tiszteletű gyülekezet, a 6. parancsolat, és ezzel kapcsolatban 3 kérdést szeretne az Úr a szívünkre helyezni. A 6. parancsolat így szól, mint tudjuk, ne ölj. Mit kíván Isten a 6. parancsolatban, kérdi a Heidelbergi KT? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy magaviselettel, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszú vágyat írtsak ki magamból, saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően, se ne rohanjak veszedelembe, ezért viseli a világi felsőbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van így szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is utasít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irítséget, haragságot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindazt már titokban való gyilkosságnak tekinti. A 3. és mai alkalommal a záró kérdés, de elég-e az, ha a fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég, mert amikor az Isten az irítséget, gyűlöletet, haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Köszönjük szépen! Az 512. énekünk első versét énekeljük. Az 512. dicséretünk első versét igehirdetésre készülve. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét a Bírák könyvének 6. részéből olvassuk. A Bírák könyve 6. részéből a 6., hetedik és nyolcadik versből. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midiániták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak vala az Izrael fiai az Úrhoz Midián miatt, prófétát külde az Úr Izrael fiaihoz. Kedves testvéreim, bizonyára eljutott hozzátok az a hír a médiából, hogy megszülettek a népszámlálási adatok, és talán az is eljutott tudatotokra, hogy, és tudomásotokra, hogy református egyházunk létszámába igen jelentős csökkenés történt. 10 évvel ezelőtt volt az előző népszámlálás, és most megint, ahogy tudjátok, ahogy emlékszünk rá, és ez alatt az idő alatt legalább 500 ezer fővel csökkent az egyházunknak a létszáma, vagyis az 1 millió 600 ezerről durván 1 millió 100 ezerre ment le 10 év alatt az egyházunk létszáma. Ez egy olyan megdöbbentő adat, pláne, hogyha elgondolkozunk azon, hogy körülbelül ennek az 1 millió 100 ezer reformátusnak hány százalékát ismerik a Magyar Református Egyház gyülekezeteibe, mert ezt nem ismerjük mindet. Úgy arra gondolunk, hogy körülbelül egy olyan, hát talán 300 ezer vagy 400 ezer az a református, akit a választói névjegyzékekből ismerünk, mert valamilyen szinten mozognak a gyülekezeteknek, a Magyarországi Egyház, a Református Egyház gyülekezeteinek az életébe. Még tragikusabb ez a képlet, hogyha arra gondolunk, hogy ebből az számból, mondjuk ebből a 3-400 ezer emberből hányan járnak templomba rendszeresen. Mert az meg egy még kisebb szám, és hogyha hát ezt vizsgáljuk, akkor nem tudom, hogy az 50 ezeret mondjuk egy vasárnap elérje azoknak az embereknek a száma, akik az egész országba református istentiszteletre mennek. Tehát valami egészen elképesztő dolgok ezek, és már szomorú dolgok. Az ember úgy megrendül ezeket hallgatva, és úgy elgondolkozunk, hogy hát hogy is van ez, miért is van ez. Mindjárt az egyházi médiában nagy vita kezdődik, már el is kezdődött, de majd még folytatódik is nyilván. Ki ezt, ki azt mond, hogy miért van ez, hogy alakult ez, miért alakult ez a dolog. Annak ellenére, hogy egy csomó öreg otthonunk van, annak ellenére, hogy egy csomó iskolánk van. Miért van ez, miért van ez? Hát valahogy úgy érzem, hogy ez a Bírák könyvei, illetve ennek ez a szakasz, ami mostan itt előttünk van, meg ami talán, ha Isten segít minket, előttünk is lesz még egy pár istentisztelet erejéig, ez egy kis eligazítást ad nekünk ebben a kérdésbe. Fordítsuk most figyelmünket a szomorú helyzetünkről erre a másik helyzetre, és keressük ennek a tanulságait. Isten szövetséges népe túl volt a 40 éves pusztai vándorláson, túl voltak a csodákkal teljes honfoglaláson, aminek során ugye mind a 12 törzs kapott helyet, saját területet, túl voltak azon a zsidók, hogy megerősítették az Isten velük való szövetségét, Isten is megerősítette a velük való szövetséget. Józsué könyvében olvassuk, hogy ezt mondták, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk. Aztán meghalt a honfoglalás vezetője, Józsué, és a kemény harcos idők után beköszöntek a békének az évei, jólét alakult ki a zsidó nép körébe, és valahogy a jólétbe, a békébe, valahogy Isten úgy egyre inkább háttérbe szorult. Végül Isten népe gyakorlatilag elfordult Istentől. Gonoszul cselekedtek az Úr színe előtt, és elkezdődött az a periódus, amikor Isten ezért őket mindenféle külső ellenségük kezébe adta, akik éveken át sarcolták, nyomorgatták, tönkretették őket, egészen addig, míg becsődölve nyomorúságukban mindig az Úrhoz kiáltottak, hogy mentse ki őket, mint valami mennyei tűzoltó vagy mentős, most aztán jöjjön gyorsan, az segítsen. Na, az Úr mindig megdicsőítette az ő hűségét, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő hatalmát, és segített rajtuk. De aztán utána egy kis ideig, amikor megint béke volt, egy kis ideig a békében, a jólétben megint ugyanaz kezdődött, ugyanaz a körforgás kezdődött előről. Ez ismétlődött, vagy 250, vagy lehet még 350 éven keresztül is a zsidók történelmébe. Hát ennek a periódusnak az egyik legismertebb periódus, ez Gedeon története, és gondoltam, hogy elővesszük ezt a történetet egy kicsit, és vizsgáljuk ezt a történetet, amelyik a Bírák könyvében egyébként a leghosszabb történet, 100 versből áll, és hát vannak más történetek is, amik izgalmasak és jók, de hát ez a leghosszabb történet, és nagyon, nagyon tanulságos történet, sőt aktuális a mi számunkra is. Nézzük először tehát, testvérek, Izrael nyomorúságát. Ugye ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy Izrael nagy nyomorúságban volt az ígéret földjén. Isten szövetséges népe nagy nyomorúságban volt az ígéret földjén. Ez olyan furcsa, nem? Tehát Isten szövetséges népe az ígéret földjén, a tejjel mézzel folyó Kánaánban nagy nyomorúságban volt. Hát olyan ellentmondásos. Hát Isten szövetséges népe az ígéret földje, hogy lehet nagy nyomorúságban? De hát nagy nyomorúságban. Igen, megnyomorodott az Izrael, ezt mondja az írás. Igen, megnyomorodott. Hát az történt ebbe a szakaszba, hogy a midiániták, ez egy ilyen szomszéd nép volt, együtt az amálekítákkal, amelyik másik szomszéd nép, és napkelet fiaival, ezek ilyen arab törzsek, akik az arábiai pusztában éltek, összefogtak, és időről időre rátörtek Izraelre. Mint a sáskahad törtek rájuk, nem azért, hogy megöljék őket, vagy elpusztítsák őket, hanem rájuk törtek a termés, meg a betakarítás idején, és a termést szépen lenyúlták. Nem csak a gabonát, hanem lenyúlták az állatokat is. Úgyhogy el tudjátok gondolni, hogy ez 7 éven keresztül már ismétlődött, hogy szerencsétlen zsidók ugye hova jutottak a mezőgazdaságukkal, meg az állattenyésztésükkel. Bármi kis eredményt értek el, azt várható volt, hogy egy sáskahatként rájuk törő, a megfelelő időpontban sáskahatként rájuk törő hatalmas sereg el fogja happolni tőlük. Hát ez az ellenség, a midianita, amálekita és napkelet fiai szövetség, ez a zsidók számára legyőzhetetlen sereg volt. Nagyon nagy létszámúak voltak, ahogy mondja az írás is, nagyon nagy létszámba törtek rá a zsidókra. Itt ebbe a Gedeon történetbe egy 135 ezer fős sáskahadról hallunk, seregről hallunk. Ráadásul nem csak, hogy messze túlerőbe voltak a zsidók fölött, hanem ugye váratlanul is támadtak, váratlanul, abszolút nem tudták a zsidók, még ha volt is valami jelző rendszerük, mert nyilvánvalóan volt nekik valami előjelző kémhálózatuk, vagy figyelő rendszerük, de hát azért valójában nem tudtak igazán fölkészülni ezekre a támadásokra. Ráadásul ezek a támadások meglehetősen gyorsan zajlódtak, mert ezek az amálekita, midianita, arab seregek, ezek tevéken jöttek, ahogy mondja az írás. Annyi teve volt, hogy mint a sáska írja az ige, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan tudtak mozogni, és hát a zsidók meg ugye gyalogosak voltak, könnyű fegyverzettel, hát eleve kilátástalan volt a küzdelem. Lassúbbak is voltak, ha netalántán a tevék ellen ott fősorakoznak, a tevék eltapossák őket, ha közéjük gázolnak. Nem, egyszer nem tudtak mit csinálni. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az első eset, amikor tevék harci célokra lettek ugye használva. Ugye az első ilyen történelmi feljegyzés a Bibliában van erről. Na nem csoda, hogy a midianiták betörései miatt szegény zsidók ugye hát igen megnyomorodtak. Védekeztek persze, hogy tudtak, leírja az írás, hogy ilyen barlangokat, odúkat, rejtekhelyeket alakítottak ki az ő területükön, ami hát nagyjából ugyanúgy nézett ki, mint most. És hát dugdosták, amiük volt, de hát azért minden nem lehetett eldugni. És minden próbálkozásuk ellenére nagyon megnyomorodtak. Most testvérek, valójában magunkra is kell gondolnunk. Ugye velünk is előfordulhat, noha ugye mondjuk mi Isten népének tartjuk magunkat, mint reformátusok, Isten szövetséges népe. Azért velünk is előfordulhat, hogy nyomorult helyzetbe kerülünk. Annak ellenére, hogy nagyon jó külső adottságaink vannak, de mégis nyomorult helyzetbe kerülünk. Valahogy felmorzsolódunk, valahogy felőrlődünk, valahogy szétmorzsolódunk, szétesünk, széthullunk. Pedig mondjuk Isten szövetséges népe vagyunk, meg vagyunk keresztelve, és hát itt van a szövetség vacsorája, és itt szól az Isten igéje közöttünk. De hát valahogy látjuk az elején idézett adatokból is, hogy azért valami nincsen egészen rendben. Valami azért nincsen rendben. Mintha átok emésztene bennünket. Mintha nem áldás lenne rajtunk, hanem valami átokféle. Valahogy úgy esik szét az egyház, hát az egyházunk is, az otthonunk, lehet az otthonunk is, lehet az egyéni életünk is ugyanígy szétesik. Minden, ez csak nem iridlésre méltó. Ha ránk néz, valaki nem az jut eszébe, hogy én ide akarok tartozni, én közéjük akarok menni, én olyan akarok lenni, mint ők, mert ez olyan boldog, olyan békességes, olyan rendezett, olyan áldott, olyan jó társaság ez, amelyik valahogy, mintha az Úr is velük lenne. Nem, hanem aki csak látja, bólogat, olvassuk az ígébe, jaj, csak ettől őrizzen meg az Isten bennünket. Egy darabig lehet ezt titkolni, meg takargatni, de aztán úgyis előbukkan, hogy Isten szövetséges népe, gyermeke, híve, nagy nyomorúságba, igazán nagy testi, lelki, szellemi nyomorúságba zuhan és esik. A nyomorúság. Na mi volt ennek az oka? Nézzük a második pontunkat. Az első versben mindjárt olvastuk, hogy mi volt a nyomorúság oka, úgyhogy nagyon nem kell keresgélnünk. Gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt, mondja az ige. A zsidók gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt. Na hát itt már az Úr szemei, ugye ezek már nem véletlenül van itt megjegyezve, mert az Úrnak vannak szemei. Azaz ő látja azt, ami történik. Tudja, ami történik. És nem csak a zsidókat látta, hanem ugye minket is lát. Neki vannak szemei, amiket nem csukott be, és azt mondja az ige, hogy az Úr szemei forognak az egész földön, úgyis áttekinti az egész földet, mindenkit lát és ismer, de különösképpen is koncentrál az ő szövetséges népére, a zsidókra, vagy éppen reánk is. Figyel az Úr. És mit látott az Úr? Azt, hogy az ő népe megveti őt. Megveti őt. Az ő törvényét. Isten megmondta az ő zsidó népének, hogy mit kíván tőlük, mindjárt a 10 parancsolatba, amiből hallottunk most egy részletet. Az első 2 parancsolatra emlékezzetek. Isten megmondta nekik, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ez volt az első. Nem lehet más istenetek rajtam kívül, vagy mellettem. És a második parancsolat mi volt? Ne csináljatok magatoknak faragott képet. Az előtt ne boruljatok le, azt ne imádjátok, ne tiszteljétek, mert én vagyok az Úr, a ti istenetek. Én akarok lenni a ti szíveteknek, hiteteknek, életeteknek a centrumában. És a zsidók mit csináltak? Istent kizárták az életük centrumából. Kizárták a szívük centrumából, kizárták a hitük, kizárták a kegyességük, az Isten tiszteletük centrumából. Nem fordultak el úgy az Istentől, hogy megtagadták volna, vagy elvetették volna. Nagyon fontos ezt megérteni. Valahogy a zsidók úgy voltak ezzel az ő istenükkel, hogy hát van ez az Isten, természetesen. Az Izrael Isten van, létezik, valahol van. Úgy. Ő irányítja a világ mindenség dolgait. Úgy a világ történelem eseményeit, úgy valahol ott fönt uralkodik minden fölött, de hát mi meg itt vagyunk, és a hétköznapi életünkhöz ennek az Istenünknek nem sok köze van. Mert itt a hétköznapi életünkből ugye kell vetnünk, meg kell aratnunk, jó lenne, ha lenne termés is, ugye, jó lenne, ha jókor jönne az eső, meg jókor jönne majd a szárazabb időszak is, meg úgy eltalálnánk, hogy akkor mikor kell vetni, meg mikor kell aratni. Hát ebbe az Isten, hát ő nagyon elfoglalt a világ dolgaival nekünk, a hétköznapi életünk dolgaival ő nem törődik. De hát itt van nekünk Baál, és itt van Asera. Ugye ez a két kánaáni, korábbi kánaáni istenség. Baál volt a termékenységnek az istene, férfiú isten, és a termékenységnek a női istene volt az Asera. Egy férfi, meg egy női istenség. Baálnak ilyen oltárokat építettek, az Asera pedig egy ilyen fa szobor volt. Általában ugye egymás mellé állítottak, és e körül alakult ki egy ilyen kultusz, egy ilyen istentisztelet, ezeket imádták, áldozatokat mutattak be nekik, hogy segítsenek nekik az ő hétköznapi életük dolgait úgy intézgetni. Ugye mondjuk Baál volt az aratásért felelős államtitkár, Asera meg a termésért felelős államtitkár asszony. Ugye hát őket kellett megkeresni, hogyha, mert az Isten, Izrael Isten, ő messze volt, ő távol, de nagyon elfoglalt volt valami mással. És így valahogy azért úgy összekombinálták ezt a kettőt, hogy úgy Isten is, meg úgy Asera, meg Baál is. Úgy megfért az ő lelkükbe, az ő szívükbe ez a kettő dolog. Hát, ezt úgy nevezik, hogy szinkretizmus. Összekeverjük egymással különböző vallásoknak a egymástól alapvetően eltérő, egymással alapvető ellentmondásba álló vallásoknak a különböző tételeit, állításait, hitüket. Összekutyulunk egymással mindent. A lényeg, testvérek, hogy a zsidók, amikor ezt csinálták, megszegték az első parancsolatot, mert Isten azt mondta, hogy csak én, kizárólag én. Ugye? Hát nem csak te, hát ott van még Baál meg Asera. A második parancsolatot is megszegték, hogy ne csináljanak semmiféle szobrot, meg oltárt, meg egyebeket, látható istenképeket. Ők csináltak. Második parancsolatot is megszegték ezzel a szinkretizmussal. Istent értitek, hogy valahogy úgy ott volt, de úgy a háttérbe. Nem vele éltek, nem a hétköznapjaikban, nem belőle éltek, nem az Úrért éltek, nem az Úrnak éltek. Az Úr úgy ott volt, de ők tulajdonképpen nem nagyon törődtek ezzel az Istennel, az ő atyáik Istenével. Persze tudták, ugye, Gedeon egy ilyen illusztrálja azt, hogy mit tudtak a zsidók, ugye. Tudták ők, mint hogy Gedeon is tudta, hogy létezik az Isten. Hallottam, ugye mondja, amikor később az angyal megjelenik, neki hallottam róla, hogy beszélték a mi atyáink, hogy mi történelünkben milyen nagy dolgokat cselekedett. Hallottam róla. Úgy hallomásból tudunk róla, ugye. Hallomásból tudtak a zsidók erről az Istenről, de nem volt egy meghatározó személy az ő, és egy élő személy az ő hétköznapi életükben, életvitelükben. Nos, ugye értitek, hogy ez ma is megtörténhetik. Akár velem, veletek, bárkivel. Isten szövetséges népe. Csak valahogy nem az Úrral élünk, nem az Úrnak élünk, nem az Úrért élünk. Valahogy nem ő áll a szívünknek, a hétköznapi életünknek a középpontjába, hanem valami más. Nem ilyen aserák, meg nem tudom én, ilyen oltárok, hanem mai bálványok. A mai bálványok nem oltárok, meg ilyen szobrok, vagy mások. De ott állnak ezek, ugye? Ott áll például a mai világnak az egyik bálványa a tolerancia. Minden tolerálni kell. A hazugságot, az igazság, minden tolerálnunk kell. Valaki mit hisz? Magánügy, hagyjuk békét, tolerálni kell. És az Isten népe elkezd mindent tolerálni. Akár vallási tévejgést, mindegy, hogy mit mond a katolikus, az is igaz. Hát az is igaza van. Mindegy, mit mond a jehovista, annak is igaza van. Mindegy, mit mond a mormon, annak is igaza van. A reformátusnak is igaza van. Az ateistának is igaza van, mindenkinek igaza van, ugye fiam? Mondja a vicc. Akkor erkölcsileg is. Ja, nehogy már beleszóljunk abba, hogy most akkor házasságtörés, meg gyilkosság, meg lopás valami. Nehogy már néven nevezzük a dolgokat, mindent ugye elmaszatolunk. Toleráljuk egymást, ugye, hát tolerálni kell. Az összes hazugot tolerálni kell, az összes tolvajt, mindenki tolerálni kell. Minden bűn tolerálni kell. És az egyházban ugyanaz folyik, testvérek. Az Isten szövetséges népe átveszi ezt a bálványt, ezt imádja. Ilyen formában. Minden tolerálunk. Vagy ott van az anyagiak, a pénz. Az szab meg minden, nem? A világban. Bálvány, ma mammon istene. Most, és a mi életünkben hogy van? Az én életemben. Hogy van a gyülekezet életében, a ti család életetekben? Ki áll a központba? Jaj, nem ő, persze, hogy nem. Ugye? A gazdagi fiú is, amikor ment Jézushoz, akkor Jézus úgy rávezeti őt, hogy azért mégis. Ő nem gondolta volna, ő az Isten áll a középpontba, persze. A hétköznapi élete a pénz körül forgott, ezért nem volt tőle szabad. Az volt a legfontosabb. Az dirigált neki a hétköznapi élet dolgaiból, hogy mit, hogy, mikor, mennyit. A pénz. Akkor mit tudom én, valakinek a munka, mert munkamániás. Az a bálványa neki ma. Dolgozik reggeltől estig. Csinálni kell. Minden. Biblia, ugyan már. Nincs rá idő. Imádság, arra sincs idő. Csak megy, dolgozik, mert dolgozik, persze a pénzért dolgozik, de dolgozik, nincs ideje. Kegyességre, meg ilyen. Fölösleges lelki dolgokra. Imádkozni. Ima órára menni, gyülekezetbe, Biblia órára menni. Az nem megy már nekünk. Mert dolgozni kell, ugye, dolgozni. Mert hajtja az embert valami belülről, és lehet, hogy tényleg szereti a munkát, meg jól is csinálja, de valahogy fontosabb neki, már Istennél is fontosabb. Vagy az élvezetek? Lehet a hedonizmus, amit már annyiszor emlegetek itt nektek, már lehet unjátok is, de a mai világban mégiscsak ez, hogy az élvezetek. Mindenütt az élvezeteket keresünk. Állandóan az élvezetek. Élvezet a templomba, élvezet otthon, minden. A fésű is élvezet legyen, a bármi, a szem, hogy hívják, ez a szemkefe, mire hívják ezt, ugye, az is élvezet legyen, mert minden élvezet. Az evés, az ivás, az élet az élvezetekről szól. Úgyis rövid, ugye, valahogy próbáljuk az élvezetek körül szervezni, de Isten, arra nincs időnk. Még Isten még ott lelkiismeret furdalást okoz nekünk, ugye? Még beleavatkozik az életvitelünkbe, hogy is? Értitek ezt a dolgot, hogy persze Isten. Ja, ha baj van, ugye? Ha baj van, akkor jöhet az Isten, ugye? Mint a mentős, hogy így hívjuk, hogy jöjjön már Isten. Nem ő a központ, egy eszköz. Eszköznek használjuk, hogy húzzon ki minket a pácból. Ha nem húz ki, még megharagszunk rá. Atyáink Istene. Még esetleg ugye a vitrintbe úgy elfér. Na, vitrindísz. Hallottunk róla atyáinktól, mi is. Anyukánk mondta, valamit mondott, meg a nagyi mondta, meg a dédi mondta. Beszélt valamit a Biblia Istenéről, meg Jézusról, meg az evangéliumról, de látjátok, testvérek, hogy nem nagyon vagyunk különbek, mint a zsidók. Egyikünk se. Isten, persze, ott van valahol, de valójában a hétköznapi életet a bálványok irányítják. Nem Isten irányít, még egy dolgot mondok, hogy még világosabb legyen ez. Az, hogy nem Isten áll a központba, ez azt jelenti, hogy nem a Biblia áll a középpontba. Nem az írott ige áll a központba. Nem az ige áll a központba. Még ez így megfoghatóbb talán a számunkra egy kicsit. Az igével nem foglalkozunk. Foglalkozom vele a tiszteletes úr, magyarázgassa nekünk, de mi nem. Nekünk a Biblia az, vagy úgy a Biblia még talán, de úgy, hogy benne van az Isten törvénye, az már nem. Benne van az evangélium, az már nem. Benne vannak az Isten ígéretei, azok se. Benne vannak az Isten intései, figyelmeztetése, az se. A könyv úgy magában még elmegy, de úgy, ami benne van, az nem életfontosságú már nekünk. Ezért nem is olvassuk, se otthon, nincs egy anya, nincs egy apa, aki a Bibliát olvasna a gyerekének otthon. Úgy nőnek a gyerekeink, mint a gomba, ugye nem tudjuk, hogy kitől, legfeljebb itt a templomba hallják, ugye, de ez nem jó, tehát otthon is kéne azt olvasni. Nekünk is mindig olvasták az ígét a szüleink, minden este volt igeolvasás. Közösen imádkoztunk. Látszik, hogy fontos volt a szüleinknek az ige. Akinek fontos, az otthon is olvassa az igét, nem hagyja, hogy a gyerekei nőjenek, mint a gomba, üljenek a tévé meg a komputer előtt reggeltől estig, amikor csak szabad idejük van. Persze nem 30 éves korba kell elkezdeni ezt. Kisebb korba. De hát nem olvasom én se reggel, te se olvasod reggel, majd vasárnap majd hallunk valamit. Nem fontos, na, olyan periférikus dolog ez az egész. Hagyjuk ezt a Biblia dolgát. Értitek, hogy ha ezt mondjuk, testvérek, az azt jelenti, hogy nekünk a Biblia Istene nem számít. Fontosabb, hogy menjünk, hogy rohanjunk, hogy intézzük, hogy elmenjünk, hogy kiszabja meg a mi életünket, mint Isten szövetségeseinek az életét. Mert mi megkeresztelt, református emberek vagyunk, az Isten szövetséges népe. De ki irányít minket? Ha nem az Úr, testvérek, akkor most mi csodálkozzunk azon, hogy az Úr ugyanúgy, ahogy a zsidókat látta, minket is lát, és hogy a zsidókat megbüntette ezért egy idő után, minket is megbüntet. Hogy ránk nehezedik egyszer csak a keze, és elkezd minket felőrölni, elkezd minket felmorzsolni, elkezdi hagyni, hogy akkor menjünk a magunk útján, és lássuk az útainak a következményét, hogy az írás mondja, az útainkat a fejünkhöz veri. Akkor most ezen csodálkozzunk, testvérek? Hát nem tudunk csodálkozni, és nem szabad csodálkozni. Isten szemei előtt vagyunk. Az Isten szemei előtt vagyunk, ismer minket, tud minket. És az Isten, ahogy a zsidókat megbüntetett, testvérek, minket is meg fog büntetni. Sajnos meg fog büntetni. Előbb vagy utóbb utolér bennünket is az ő keze. És akkor az nem jó. Sopánkodhatunk mi itt, hogy fogyunk emberek, miért fogyunk, mi ezért fogyunk, testvér, ezért. Ezért fogyunk, mert az Úr szemei ránk néztek, és nem azt látták, amit akart. És aztán elkezd minket felőrölni, felmorzsolni, szétszedni. Nézzük a zsidókat a harmadik pontban, mit csináltak? Végül, testvérek, már azt olvasjuk az igében, hogy 7 évig szorongatták őket. 7 éve elhordták az összes ételüket, gabonát, húst. Hát mi nem tudom, meddig bírnánk ezt a dolgot, ugye? Hát ők valahogy próbálták ismétlem áthidalni a problémát, ugye? Próbálták áthidalni, dugdosták a dolgaikat. Kicsit olyasmi ez, mint ami volt a szocializmusban Magyarországon, ugye, hogy titokba vágjuk a disznót, elrejtjük a termést, elássuk valahol, meg nem tudom, próbáljuk valahogy menteni a menthetőt, nem bevallani, suttyomba, de hát ez egy borzasztó dolog, álló félelembe, álló rettegésbe élt a magyar akkor is. A zsidók is valami ilyesmit próbáltak. Odúkat vájtak a hegyekbe, eldugták, erődítményeket készítettek, ott próbáltak maguk is elrejtőzni. Próbálták tehát valahogy a kritikus helyzetet önmaguk orvosolni, önmaguk megoldani, önerőből kimászni a bajból. Kísérleteztek, de hát az éhség azért ugye nagy úr. Az éhség nagy úr, testvérek. A készletek hamar kimerültek, és kezdtek szükséget látni, mint a tékozló fiú is ugye annak idején, ugye pont ugyanaz a sztori. Kezdtek szükséget látni. Egyre nagyobb szükséget látni. És hiába morogtak, hiába zúgolódtak, talán szövetségeseket is kerestek maguknak, de hát kik lettek volna az ő szövetségeseik? Azok a kánaániták, akik ott éltek közöttük, az eredeti őslakosok, akiket leigáztak, akiknek a földjét elfoglalták, hát azok eszük ágában nem volt a zsidóknak segíteni. Csak pusztuljatok! Gyertek, midiániták, majd mi segítünk nektek. Gyertek csak a málekiták, mi már régóta jóba vagyunk. Majd mi nektek segítünk, nem ezeknek a piszkoknak. Ugye nem egyszerűen ott voltak magukra hagyatva. Hiába próbálkoztak semmi. Végül mindig eljutottak oda a nyomorúságba, itt is eljutottak oda, hogy kétszer is mondja, hogy egyszer csak elkezdtek az Úrhoz kiabálni. Elkezdtek imádkozni érdekes módon. Hirtelen eszükbe jutott az atyáik Istene, ugye, aki mindent irányít. Úrunk, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, oldd meg a helyzetet, nem maradtál más, csak te maradtál. Átélve a teljes tehetetlenségüket, oda kényszerültek az Úr elé, mert oda hajtotta őket a nyomorúság. Most így vagyunk, testvérek, talán mi is így vagyunk. Nem tudom, hogy így vagyunk-e, de előbb-utóbb majd így leszünk. Hogy egyszer csak eszünkbe jut az Úr, az élő Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, aki mindent irányít meg, akinek köze van a hétköznapi életünk eseményeihez is, akármennyire is nem gondoljuk. Oda szorít minket, hogy zsákutcába kerülünk, és reményvesztettét tesz bennünket, és annyira megnyomorodunk, de annyira boldogtalanok, annyira szétesettek, annyira szerencsétlenek leszünk, annyira felörlődünk és felmorzsolódunk idegileg, szellemileg, fizikailag, amikor már megpróbálunk mindent, egyszer mindent megpróbálunk, mert ezt beszedjük, azt beszedjük, ide megyünk, oda megyünk, mindent csinálunk, amit csak lehet. A ragyogó ötleteink is becsődölnek szépen, a nagy ígéretekbe is csalódunk, mikor már minden kimerült, és végig akkor elkezdünk kiabálni az Úrhoz. Oda szorít az Úr, testvérek, oda ver bennünket az Úr, hogy egyszer már elkezdjünk hozzá komolyan imádkozni. És azt mondjuk, hogy könyörülj meg rajtam, Uram. Segíts rajtam, mert nincs emberi segítség, SOS. Ugye, ez a... Hogy milyen nehezen adja le ezt a jelet az ember, testvérek? Olyan büszkék vagyunk, de olyan büszkék, hogy borzalom. Úgy, mint a Titanic. Az is vártak, á, nem kell, majd megoldjuk, majd elég erős ez a hajó, majd így, aztán amikor leadták, addigra már késő volt. Jöttek a hajók, de már későn értek oda. Mi is, mert olyan büszkék vagyunk, olyan nagyok vagyunk, olyan erősek vagyunk, annyi pénzünk van, olyan jó megy, olyan izé, mind, hogy egyszerűen nem. Nem tudom, minek kell történni, testvérek, velünk, vagy a magyarokkal, vagy úgy a református egyházunkkal, vagy velem, vagy veletek, hogy komolyan kezdjünk el imádkozni. Kiáltsunk, mert nincs emberi segítség, csak az Úr. Az utolsó pont, a negyedik pont, hogy Isten meghallgatja őket. Megoldja a problémát. Már, ezen már úgy csodálkozhatunk, testvérek, de aki a Bibliát ismeri már, és olvasgatja ezt a Bírák könyvét, az már nem is nagyon csodálkozik rajta, de azért mégis csodálkozzunk rá, hogy az Úr nem azt mondja nekik, hogy sajnálom. Hát magatok lássátok, oldjátok meg. Kit érdekeltek? Nem tudom, hanyatszor történik ugyanaz, és ti ugyanúgy hűtlenek életetek. Most már aztán hagylak benneteket. Nem csodálkoznánk, testvérek, hogyha Isten igazságos ítélettel átadná őket az enyészetnek. Sok népet átadott Isten az enyészetnek. Nem csodálkoznánk, ha most a zsidókat is átadná az enyészetnek, de Isten nem adja át őket. Mert irgalmas és hűséges Isten, testvérek. Na, csodálkozzunk erre rá. Irgalmas és hűséges és könyörülő és szereti őket még ebbe a borzasztó állapotukba is, hogy őt így megvetették, így szembeköpték, így elutasították maguktól. Még így is szereti őket. Nem volt semmi, ami miatt az Úrnak meg kellett őket hallgatni. Semmi nem volt bennük, ami miatt válaszolni kellett volna. Az ég egy világon semmi. És az Isten mégis válaszol nekik. És figyeljétek, hogy válaszol. Először is prófétát küld közéjük. Profétát költ, a proféta, a jó proféta, volt rossz proféta, hamis proféta is, de volt jó proféta, igaz proféta. Isten képviseletébe jött mindig a néphez. Isten üzenetét hozta, azt tolmácsolt, az istentővű információkat adta át. Benne mindig az Úr kereste meg az ő népét. Benne mindig az Úr hajolt le őket, ő hozzájuk. Most is küldi hozzájuk a tanítót, a profétát. Na ma, a zsidók, ezt kértük mi az Úrtól? Hogy prófétát küldjön nekünk? Hát ki akart egy prófétát? Senki nem akar prófétát. Hát Úrunk, hát nem látod, hogy segítségre van szükségünk? Nincs kaja, nincs gabona, nincs hús. Erre ide küldesz egy prófétát? Más megoldást kéne választanod, Úrunk. De az Úr nem más megoldást választott, hanem először prófétát küldött hozzájuk. És ugyanúgy vagyunk, testvérek, talán mi is, hogyha benne vagyunk a slamasztikába, saját magunk miatt, akkor mindjárt azt várnánk, hogy az Úr húzzon ki bennünket gyorsan abból, de lehet, hogy az Úr hozzánk is prófétát küld. Amit nem nagyon akarunk. Minek nekünk a próféta? Minek tolmácsolja itt nekünk valaki az Isten igéjét? Nekünk másra van szükségünk. De hát mégsem másra van szükségünk. Először prófétára van szükségünk, aki az Úr üzenetét tolmácsolja nekünk, aki segít megérteni, hogy miért jutottunk oda, hova jutottunk. Az a próféta, aki ott megjelent, nem tudjuk még a nevét se. Sokszor névtelenek az Úr prófétái, ez is névtelen volt, nem tudjuk ki volt. De szembesíti őket azzal, hogy miért van az, ami van. Értsétek a helyzeteteket, mert nem értitek, szerencsétlen zsidó. Gedeon se értette, kiderül a szavaiból, majd olvassuk később, hogy nem értette a helyzetet, ami van. Azt mondja az angyalnak, amikor megjelenik neki, és mond neki valamit, miért jutottunk ebbe a helyzetbe? Ha az Úr velünk van, nem érti a helyzetet. Senki nem értette a zsidók közül. Jött a prófét, hogy elmagyarázza nekik. Sokszor mi se értjük, hogy miért van ez. Okoskodunk jobbra-balra, találgatjuk. Hogy lehet ez, ha az Úr a misz, hogy miért van ez? Jön a prófét, azt megmagyarázza nekünk. Ezért van. Értsétek a helyzetet. Testvérek, a zsidóknak ott és akkor a próféta elmondja, hogy van Isten, személyes Isten, aki mit tett veletek. Visszaemlékezteti a próféta őket arról, hogy az az Isten milyen szabadító, milyen megmentő hatalommal és szeretettel bánt velük éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül. Elmagyarázza nekik itt a 8.-9. versben, hogy az Isten a ti történelmetekben csodákat cselekedett. Nem szolgáltatok rá, de irgalmas volt hozzátok, kiszabadított titeket Egyiptomból. Hűséges volt az ígéretéhez, nektek adta az ígéret földjét. Isten a ti szövetségeseteként működött a ti történelmetek, a ti életetek folyamán, mert szeretett benneteket, és hatalmasan megmutatta nektek az ő szeretetét. Nagyon sok jót tett veletek, valójában túl sok jót tett, és ti ezt hálátlanul megvetettétek. Ez a bajoknak a forrása, zsidók. Ez a bajoknak a forrása. Nektek az Isten egy távoli Istennél lett, és azok a közelebbi istenek, azok lettek fontosabbak. A Baál meg az Asera. Azokat a élvezetes volt tisztelni. Elhagytátok őt. Miért hagytátok el? Kőért és fáért. Mert mik ezek a bálványok? Ezek csak kő és fa. Gedeon a későbbiekben látjuk, fölaprítja Aserát, mint egy tűzifának, aprófának fölvágja. A Baál oltárát meg lerontja. És amikor jönnek, hogy megölik, akkor az apja védi meg azzal, hogyha Isten Baál meg Asera, akkor védje meg magát. De hát nem védi meg magát, mert nincs is. Az élő Istent, aki úgy szeretett benneteket, elhagytátok ezekért a nullákért, ezekért a semmikért, akik nem tudnak, nem hallanak, nem ismernek, nem szeretnek, semmit nem használnak nektek. Ott hagytátok az Istent, szembe köptétek, mintha egy férfi, akinek van egy szerető felesége, ott hagyná a legutolsó cafkáért. Ezt érdemelte tőletek az Isten? Hát mélyen megbántottátok az Isten, zsidók. Rámutat az Istenre, és azt mondja, és gondoljátok most magatokra, ti mit csináltatok vele. És a proféták, testvérek ma is ezt teszik. Az igazi proféták családjukba, munkahelyen, máshol, gyülekezetekbe is ezt teszik, hogy felmutatják az élő Istent, aki hatalmas Isten, aki személyes Isten, aki szerető, könyörülő Isten, aki annyi jót tett velünk a hétköznapi életünkbe, az egyházunk történelmébe, a családjaink életébe. És mi mit csinálunk vele? Hogy viszonyulunk hozzá? Vele? Érte? Benne? Belőle? Érte? Élünk? Ő számít nekünk? De hogy számít? A tolerancia számít, az anyagiak számítanak, az élvezet számít, az én számítok, az én. Ezt Isten nem tűri, testvérek. Lehet, hogy nem tetszik nekünk, de az Isten nem tűri. Kellene földre hajolnunk, meghajolnunk, és azt mondani, hogy könyörű rajtunk, Urunk, és bocsáss meg. A szabadító akció aztán folytatódik, de erről már most nem tudok beszélni, meg nem is akartam, majd jövő alkalommal, ha Isten segít minket. Mert az Isten szabadító akciójának nem csak ez volt az első és legfontosabb elem, hogy lelkileg akarta magához visszahúzni a próféta által a nép szívét és lelkét, hanem támasztott nekik egy szabadítót, egy bírát. Így nevezték akkor bíra, szabadító. Egy időszakos feladatra, aki kivezeti a népet abból a nyomorult helyzetéből, támasztotta nekik az Úr Gideont, a levágót, vagy sérült kezűt, ahogy egy másik fordítás mondja a nevét. Hát majd itt ezzel a Gedeonnal folytatnánk jövő alkalommal. Az Úr adja nekünk, hogy forgassuk a szívünkben ezeket a dolgokat, és válaszoljunk neki úgy, ahogy azt kéri és mutatja. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk ma is az ígéből, és látjuk, hogy ezek a régi szavak ma is aktuálisak, időszerűk. Látod a mi saját életünkben, akár gyülekezetünk, vagy egyházunk, vagy országunk életében is azt, hogy mi van a szívek mélyén, és hogy viszonyulunk mi hozzád. És látod azt is, hogy te, aki annyi jót tettél, és teszel velünk, vajon milyen helyet élvezel a szívünkbe, központi helyet, vagy eszközként akarunk csak használni, amikor baj van. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi magunk is megértsük, hogy te hol vagy, te ki vagy a számunkra. Te, aki olyan hatalmas vagy, és olyan szeretetteljes vagy, és olyan irgalmas vagy, mutasd meg nekünk, hogy hol vagy a szívünkbe, hol vagy az életünkbe. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz minket arra, hogyha megvetünk téged, és földi bálványokhoz fordulunk inkább, és azok irányítják a hétköznapi életvitelünket, életmenetünket, akkor ezt te nem tűröd. Akkor te büntetsz. De a büntetéseddel is az a szándékod, hogy magadhoz kényszeríts. Köszönjük, hogy még akkor is ezt akarod, amikor büntetsz. Magadhoz akarsz visszavonni minket, aki irgalmas és könyörülő vagy, és aki meg tudsz áldani minket, aki föl tudsz emelni a legnagyobb mélységből is. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy Krisztusért vagy ilyen, hogy ő érte irgalmazol, ő érte könyörülsz rajtunk is, mint ahogy a zsidókon is annak idején. Kérünk téged, Urunk, hogy segítsél, hogy hallgassunk a prófétákra, akik nekünk az Isten igéjét mondják, akik lehet, hogy kemény üzenettel állnak elénk, lehet, hogy bántó, lehet, hogy sértő, lehet, hogy megvág bennünket az üzenet, de köszönjük néked, hogy az is a javunkat szolgálja. Segíts, hogy odahallgassunk a te küldötteidre, és nem mást követeljünk akkor is, amikor ők szólnak hozzánk. Segíts, és adj a szívünkbe bizalmat és alázatot a legnagyobb prófétád után, a Krisztus iránt. Segíts, hogy hadd hallgassuk őt, aki mindent elmond nekünk, aki mindent kijelent nekünk, aki mindenre megtanít bennünket. Kérünk téged, hogy hadd legyen ő az, akire mindenképpen és mindenkor hallgatunk. Kérünk, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami ma is elhangzott, és hadd legyen ennek folytatása majd. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rá gyülekezetünket, egyházunkat, családjainkat, életünket, országunkat. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és vont magadhoz vissza minnyájunk szívét. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért irgalmas és könyörülő Isten vagy, szabadító vagy, aki nem gyönyörködsz a bűnös halálában, hanem azt akarod, hogy megtérjen hozzád és éljen. Hadd térjünk hozzád, hadd éljünk, hadd legyünk áldott és boldog emberekké, itt és örökre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Feleségemet kérném, hogyha itt van, akkor itt van valahol. Akkor jöjjön. Gyere, asszonykám. Ő kezdi a hirdetéseket, mert engem már most sokat hallgattak a testvérek. Hallgassák őt is.
Áldás, békesség. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek, akik az elmúlt húsvéti ünnepekben fizikailag is és minden értelemben helytáltak itt a gyülekezeti munkákban. Értem itt azt, hogy szeretném megköszönni azt, aki a sátor ide szervezte a húsvét hétfői főzésre, aki annak a fölépítésében, illetve lebontásában segített, aki főzött, aki az üstöt előkerítette nekünk, idehozta. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen azoknak a testvéreknek, akik a takarítást, az asztalok kibehurcolkodását és egyebeket elvégezték. Köszönjük mindenkinek. Azt hiszem, hogy aki itt volt, lelkileg is és közösségileg is épülhetett. Szeretném azt elmondani, hogy a gyülekezetünk a mondjuk egy év során körülbelül 100 zsák ruhát továbbít bizonyos helyekre. És ezzel kapcsolatban lenne kérésem, az egyik, már egyszer régebben elmondtam, hogy tessenek szívesek vagy nekem szólni, hogyha segélyt hoznak, erre szállnak valamit, vagy ráírni, hogy mit tartalmaz az a ruhazsák, és mi a célja. Nem szerencsés dolog otthagyni a ruhatárban, vagy itt-ott mindenféle ruhákat, cipőket, mert akkor én azt úgy veszem, hogy az segély. És bizony küldtem már át el olyan holmit, ami valaki utána keresett. De ha nem tudok róla, én azt egyértelműnek veszem, hogy az továbbadást szolgálja. Ha véletlen valaki itt felejt valamit, vagy nem talál meg valamit egy alkalom után, mint például most eltűnt egy kislánynak a szandája, ami elképzelhető, hogy azért tűnt el, mert valaki összefogta, tessenek szólni, megpróbálunk mindent megtenni, hogy meglegyen. Egyébként ezt a szandát még keressük, ugye? Birtok Hanna szandáját, vadi új szandál. Úgyhogy akik a múlt héten, húsvét vasárnap itt voltak gyerekisten tiszteleten, édesanyák, nézzék át, mert megmondom őszintén, már olyan is előfordult, hogy a gyerekek nem tudták, hogy nem szabad valamit elvinni, és elvitték. És én utána, mit tudom én, 1-2-3 héten, hónapokkal vettem észre, hogy ja, ez eltűnt. De hát ez ilyen gyerekes dolog. Úgyhogy tessenek utána az nézni, hogy mik keveredtek haza, mert előfordulhat, hogy a gyereknek megtetszett egy szandál, azt hazavitte, hogy ez tök jó lesz neki, mert itt ugye sokszor van ilyen, hogy kirakjuk a holmikat. De ha ki van rakva a holmik, amik befutnak segélyre, akkor én azt mindig feltüntetem, hogy ez arra szolgál, hogy tessenek átnézni. Tehát, hogyha itt így valami így lebeg, arról nekem tudnom kell. Tessenek szólni. Egy alkalmat szeretnék most a testvérek figyelmébe ajánlani. Április 28-án együtt anyukámmal címmel egy olyan délutáni programra invitálok minden édesanyát, nagymamát, ami ilyen hagyományteremtő szándékkal indul. Gyűjjünk anyukák, nagymamák az Isten igéje köré ezen a délutánon. Április 28-án délután 4 órakor. A gyerekekkel már készülök. És ez titok. Jó. Még egy valami. Ugye indul a beiratás holnap az iskolákba. És most ebben az évben először választhatnak a szülők, hogy egy új tantárgyat, melyik tantárgyat választják. Az elkölcstant, ami elkölcstant, vagy hit és elkölcstant. És hát kérem egyrészt az imádságokat, mert ebbe az elveszett magyar társadalomban, hogyha meghallják azt, hogy hit és elkölcstan, ilyeneket hallottam vissza, hogy ez már túl sok. Szóval bőven elég az elkölcstan, mi az, hogy még a hitet is tanuljuk. A megnevezésből ugye ezt logikázták ki. Ugye ez a hit és elkölcstan felekezetek szerint választható. Azokban az általános iskolákban, első osztályba kerülő, illetve ötödik osztályba kerülő gyerekeknél, és ez a szülő döntése. És jó lenne, hogyha lennének olyan fiatal szülők, akik tényleg a hit dolgait szem előtt tartva próbálnának a gyerekeiknek az élet útján segíteni, és hát ha akadna egy-kettő gyermek, aki eljutna az Isten közelébe, a mi szolgálatunkon keresztül is. Akik holnap mennek az iskolákba a beiratkozáskor, és ott ülnek és segítenek, tájékoztatást adnak az esetleges érdeklődőknek, én itt várom őket majd az Isten tisztelet után, miután kezet fogtam a testvérekkel, és akkor mindent úgy megpróbálok értelmesen elmondani.
Jó? Köszönjük szépen. Hirdetem a testvéreknek, ha már itt április 28-a szóba jött, akkor előtte való hétvégén, ha Isten éltet minket, ott 18-a, 21-i hétvégén mennénk Erdélybe a testvérgyülekezetünkhöz. Még lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne, kérem, hogy akkor iratkozzék fel, és majd mi is találkozunk egyszer valahol, hogyha már kristályosodott, hogy akkor kik jönnének, és hányan hogy megbeszéljük ennek a részleteit. Kérem, hogy minél előbb, sőt, akár ma fejezzék be a jelentkezést a testvérek, mert túl sokáig nem húzhatjuk, mert le kell jelentenünk ott, hogy hány emberre számítsanak. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, amiket a szokott időben megtartunk. Április 14-én házaspári alkalom lesz, tehát két hét múlva a gyerekvigyázás a gyülekezeti teremben meg lesz oldva. Valójában én is fölírtam magamnak Birtók Lajoséknak a kis gyerekszandáját, tehát feleségem elmondta, nem kell még egyszer elmondanom. A felnőtt konfirmandusoknak hirdetem, hogy a jövő héten nem vagyok itt, és ezért a szerdai óránk elmarad, de a következő héten megtartjuk az alkalmunkat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel. Záró énekünk a 192. dicséret. 192. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben, e földön. 192. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!